A nagy elmék eszmékről beszélnek, az átlagosak dolgokról, a kis elmék pedig más emberekről. Ez a híres idézet lehetne akár a pletyka, vagy akár a bulvárlapok aforizmája is. De ne szaladjunk ennyire előre. A múltkori adás végén megtudtuk, hogy a proaktív pletyka kezdeményez, a reaktív pletyka pedig a külvilág ingereire válaszol. Ebben a részben tovább fejtegetjük azt, ha van proaktív pletyka és van reaktív pletyka, akkor vajon ezt a tegezés vagy a magázás mennyire segíti vagy gátolja, magyarán melyik tesz pletykásabbá. Arról is beszélünk, hogy hogyan sokszorozza meg a pletyka erejét a metakommunikáció, valamint, hogy miként vigyázzunk a szavainkra. Hogyan működnek a szervezeti pletykák, ahol a legfontosabb emberhez igazítjuk a viselkedésünket, normáinkat, sőt, normaszegéseinket is. És hát, mint említettem, eljön végre a bulvár ideje, ami kiábrándító módon nem pletyka. Persze vannak és voltak önmagukat pletykalapként definiáló tabloidok, de miért nem pletyka a bulvár, ha a pletyka egyik definíciója az, hogy intim mikrobotrány? Hát ezt teregetik ki, nem? Milyen a hír, ami meg sem történt, ami igazából nem is hír? És mi köze Luther Mártonnak a pletyka történet nagy fordulópontjához? Annyit elárulunk, a nyomtatás felfedezése hatalmas változást hozott a pletyka evolúciójában, innentől kezdve határozható meg ennek, tehát a nyomtatás ellentéte pletykaként. Visszatérve a bulvárra. A tévén, rádión és újságokon keresztül, legalábbis az időmennyiséget tekintve az életünkben markánsan megjelenő sztárok, sorozatszereplők egyfajta pseudo-ismerőseink lesznek, pseudo-csoportjaink lesznek. Magyarán bejön az evolúciós reflex. A híres emberről szóló pletyka azért fontos és érdekes nekünk, mert idézőjelesen egy ismerősünkről szól a pletyka. Időben kimutatható hányadát képezik ezek a celebritások a mindennapjainknak, a valós emberi kapcsolataink mellett. Jól lehet, személyes kapcsolatra szinte sosem kerül sor. Sok esetben ideálképeket testesítenek meg a híres emberek, egyben vonatkoztatási csoportot is nyújtanak. Tovább menve, a bulvárlapok cikkeiben is azok az érdekes pletykák nekünk leginkább, amely hozzánk képest azonos nemű és hasonló korosztályból származó celebritásról, híres emberről szól. A bulvárlapok viszonossági alapon működnek. A lapnak fontos a celebbel kooperálni a példányszám eladás miatt, a celebnek pedig fontos, hogy szóljanak róla híradások. Ugye ismerjük a dalt, majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó. És ez a pokolbe vezető ajtó. Ennek a szimbiózisnak egyik új eleme a közelmúltból az, amikor a celebek, a pletykát kicselezendő, már maguk szállítják a hírcsomagot, uniformizálva minden lapnak és tévének, rádiónak, így védve le magukat, és egyfajta preventív pletyka elhárítást és pletyka kezelést is megvalósítanak. Hát akkor vágjunk bele, bulvárra fel!
Sziasztok, ez itt a pletyka, és ami mögötte van, továbbra is Szvetelszky Zsuzsával.
És Simonyi Balázzsal.
Zsuzsa, egyszer azt említetted nekem, hogy nagyon örülsz neki, és kifejezetten előszeretettel is használod magadra azt a szót, hogy gyakorló pszichológus. Ezzel alatt mit értettél?
Gyakorló szociálpszichológus, hiszen szociálpszichológus vagyok, és ezt érdemes is javítani, hiszen a pszichológus az, aki az egyénnel foglalkozik, körülbelül nagyjából az egyénre vonatkozó lelki folyamatokkal, a szociológus az, aki a társadalmi folyamatokat tárja, feltérképezi fel. Ezzel szemben a szociálpszichológus a kettő között, ha szabad ilyen felszínesen megragadni most, a csoportra, a társas viselkedésre vonatkozó jelenségeket veszi szemügyre, és elemzi, tesz róla megállapításokat. A gyakorló szociálpszichológus annyit jelent, hogy nem csupán elméleti jelleggel figyelem ezeket a jelenségeket, közösségeket, csoportokat, a viselkedéseiket, a folyamataikat, a kommunikációjukat, hanem úgymond terepen, tehát valódi közösségekben, településekben, szervezetekben, több napon, néha több héten keresztül veszem szemügyre azt, hogy hogyan is változik a szerepe egyes tagoknak, hogyan alakul át egy közösségnek a folyamata vagy a kommunikációja, illetve mitől jó vagy mitől rossz egy közösség, mitől jó vagy mitől rossz a hangulatuk. És ebben az az izgalmas, hogy amikor az ember ott van, még egyszer idézőjelben a terepen, akkor sokkal több impulzus éri, mint hogyha megjelent publikációkat elemezne újra. Gyakran ezeket a jelenségeket nem is tudjuk mind rögzíteni, hiszen a gazdagságuk, a színességük az felmérhetetlen, és ahhoz kell a gyakorló kutatónak a szeme, hogy megtanuljon ezek között válogatni, és kiemelje a legfontosabbakat, valamint azokat, amiket hozzá tudunk illeszteni a tudomány által eddig vizsgált területekhez.
Tehát magyarán ezt a szép monológot lefordítva, ne úgy képzeljünk téged, mint egy kardigános szobatudóst, aki a elefántcsontoronyban, a Fellegvárban alkot csupán, hanem effektíve szeretsz a terep elleni idézőjelben is szó szerint is, tehát szereted megfigyelni az embereket, szereted ezeket a teszteket, amikből egy csomó pletyka tudományos következtetést levezetsz.
Azért a kardigános szobatudósoknak nevezett kutatók, tudósokról mondjuk el, hogy az ő munkájuk az, ami építi a tudomány hiteles megállapításait és módszertanát, és én ezzel a zsebemben indulok el a terepre, mert hogyha egy kutató nem tartja magát a területének a konszenzusos megállapításaihoz, akkor nem tud olyan eredményeket hozni, amelyek aztán beilleszthetőek az eddigi nagy egészbe. Az is igaz viszont, hogy ma nagyon gyorsan változik a társadalom, és emiatt fel kell ismerni azokat a helyzeteket, amihez esetleg még nincs iránytű, ahogy megváltoznak mondjuk a társas viselkedések, a közösségi élmények, amivel kapcsolatban nekem kell improvizálni egy helyzetnél, hogy mi az, amit változtatnom kell, mi az, amit újszerűnek ítélek meg. Ilyen például az embereknek a szórakozással, a szabadidővel, vagy a munkával kapcsolatos megváltozása. Ilyen az, amit tapasztalhatunk az elmúlt években, hogy felértékelődött a szabadidő, a pihenés, a kényelem és az egészség. Az ember egyre szélesebb réteget tud a kiégésről, valamint arról, hogy a munka-magánélet egyensúlyának a felborulása az egy komoly veszély, aminek a kockázatait, sőt a káreseményeit nagyon-nagyon nehéz pótolni, mert már nem jönnek vissza a pillanatok sem a családi életből, sem a párkapcsolatból. Izgalmas nézni ezt a tudatosulást, és azt, hogy hogyan jelenik meg ez, akár a munkahelyen való viselkedésben, akár a különböző szórakozás helyzetekben, szabadidős tevékenységekben. Összességében sokkal tudatosabbnak látszik az embereknek egy meghatározó része, mint évekkel ezelőtt, hiszen körülöttünk a médiában jelennek meg információk ezekkel a területekkel, ezekkel a jelenségekkel kapcsolatban.
Te a legelső pletyka könyvedet pontosan 21 évvel ezelőtt írtad, vagy jelentetted meg. Azóta eltelt 2 évtized, most kijött egy újabb pletyka könyved, társszerzőt Bodor Eranos Eliza. Nagyon röviden, ez alatt a 20 év alatt mik azok a szignifikáns változások, amiket észrevettél?
Két dolog alakult át, ami a pletykát meghatározza, és közben maga a pletyka nem alakult át. De a pletyka az függ a közösségtől, és függ a csatornától. Nem mindegy, hogy a közösség az 150 főből áll le, és patakparton a ruhák szapulása közben szapulja-e a többieket, és nem mindegy, hogy egy nagyvárosban élnek-e, és egymástól különböző lakásokban elszeparálva kommunikálnak-e, félreértve, és rögzíthető módon digitális eszközök, technológiák segítségével a közösségek tagjai, olyan módon, ami már a 2020-as világjárvány előtt is jellemző volt ránk, tehát akkor is látszottak már azok a folyamatok, amelyek alakítják a pletykát. Mindamellett 3 trendről beszélünk el, tehát, hogy gyorsan lehet elterjeszteni valamit, sokkal gyorsabban, mint korábban, változatlanul lehet elterjeszteni, mert ha az ember megír egy e-mailben vagy egy üzenetben egy pletykát, akkor egyetlen gombnyomással annyi embernek küldi el, amennyinek csak szeretné. És ez a harmadik jellemző is, hogy sokkal több embernek lehet elmondani, mint aki körülöttem áll a patakparton, a faluban, vagy mise után, vagy a piac téren. Ettől függetlenül nem igazán jelennek meg ezekben a nyilvános online terekben a személyes pletykák. A személyes pletyka maradt ugyanúgy a személyes csatornákban, és nem csak azért, mert félnek az emberek, hogyha valamit beír egy csevegő szobába, akkor lehet ott olyas valaki, aki erről készít egy képernyő felvételt, és elküldi egy illetéktelennek, hanem azért is, és ez már nem a félelemről szól, hanem arról, hogy elvész a pletykának a lényege, az élvezete, a részletei, a kidolgozottsága, hogyha nem személyes, szemtől szemben zajló kommunikációban hangzik el, ahol a metakommunikáció, a mimika, a gesztikuláció meg sokszorozza a pletykának az értékét.
Tök érdekes, hogy ezt mondod, mert én nemrég írtam az egyik haragos szomszédomnak egy üzenetet, ledorongolva a lépcsőházi viselkedésért, milyen piti ügyek, ugye, mivel foglalkozik az ember és pazarolja az energiáit, de beleírtam a levélbe, hogy nincs kétségem afelől, hogy ezt elküldi más tulajdonosoknak, tehát úgy írtam neki egy magánlevelet, hogy igazából nyíltá tettem, hiszen a neki szóló szapulásom nyilvánvalóan egy lépcsőházi pletyka lenne, hogyha terjeszteni, és így kvázi megadtam neki a felhatalmazást, hogy tessék csak a rossz hírét magáról terjeszteni.
Szerintem ez egy nagyon elgondolkodtató eljárás. Én több mint 20 évvel ezelőtt hallottam egy informatikai szakembertől, hogy csak olyasmit írjak le e-mailben, amit apró hirdetésben is közzétennék, és először nem tudtam, hogy mire gondolt, de utána megértettem ennek a tanácsnak a jelentését, és hogyha az ember figyel erre, akkor nem is arról van szó, hogy átalakulnak a levelei apró hirdetésé, hanem tudja súlyozni az információt, azt, hogy kinek, mit, hogyan ír meg, és ezáltal nem csak védetnek érzi magát, hanem tudja azt is, hogy nem lehet a szánkba adni, nekünk tulajdonítani olyan kommunikációt, ami valójában nem is történt meg, vagy nem úgy történt meg, ahogy állítják rólunk.
Na, de amikor majd jön a gondolatrendőrség, akkor kiderül, hogy amit nem írtál az apró hirdetésbe, amögött mi volt a fejedben.
Hát a gondolatrendőrségnek nagyon sok dolga lenne, mert ugye napi több tízezer gondolat zakatol a fejünkben, és mi magunk vagyunk azok, akik esetleg délben meggondoljuk azt, és felülírjuk, ami reggel az eszünkbe jutott. Úgyhogy azt hiszem, hogy a mesterséges intelligencia kapacitása egyrészt még messze van ettől, másrészt pedig végig kell gondolni, hogy mi az, amire érdemes figyelni, mi az, ami az aktualitásokon túl valóban befogadásra érdemes, és amivel valóban számolni kell. Tehát nekem ezzel kapcsolatban nincsenek ijedelmeim.
Minden esetre érdemes a mesterséges intelligencia részvényekbe befektetni, mert teret nyernek a közeljövőben. Egyébként Zsuzsa számos könyvet írt, például rejtett szervezetekről, tehát a cégeknek a belső kommunikációjáról.
A szervezetek azért pontosabb, mert hogyha cégekről vagy vállalatokról beszélünk, akkor a legtöbb ember piaci szereplőkre gondol, és ezen túl számos olyan szervezet van még, akár egy iskola, akár egy hivatal, akár egy kórház, ahol nagyon sokan dolgoznak, ahol léteznek a rangsorok, a hierarchiák, ahol működik és szolgál a pletyka. Mégis másképp kell ránéznünk, és másképp is kell megvizsgálnunk, elemeznünk, mint hogyha egy piaci szereplőről van szó. Nem csak azért, mert a szervezetnek más a tagoltsága, mondjuk nincsen sales egy kórházban, és nincsen controlling egy iskolában, bár lehet, hogy van ilyen, én nem tudok róla, hanem azért is, mert más a célja ezeknek a szervezeteknek, ez a cél befolyásolja azt is, hogy hogyan pletykálnak az ott dolgozók, és hogyan pletykálnak az ott dolgozók, amikor hazatérnek, amikor beszélbe elegyednek a szomszédokkal, hiszen például egy iskolára gondolunk, akkor ne felejtsük el, hogy egyrészt ott vannak a szülők is, akiknek a gyerekei oda járnak, ott vannak a tanárok családjai, tehát az oktatás például egy sokkal kiterjedtebb közeggel rendelkezik a társadalom egészét tekintve, mint mondjuk egy kedves 30 főt foglalkoztató kisvállalkozás, ahol csodálatos cukrássütemények készülnek, de még sincs akkora lenyomata, mint a közoktatás intézményeinek.
Igen, édes a pletyka is, és a sütemény is egy darabig, amin keserű pirulává nem válik. És még egy adalék, hogy akit érdekel Zsuzsa PhD dolgozata, az a Pécsi Tudományegyetem honlapján elérheti.
Ez a dolgozat, ami a Pletyka pszichológiája címmel született, több célt is szolgált. Egyrészt, hogy a pletyka kutatással kapcsolatban megfogalmazzon olyan módszertant, ami hosszú távon is használható, és nem szerepeltek benne azok a kvantitatív elemek, ami ma már a big data birtokában, vagy az újabb és újabb technológiai lehetőségek birtokában kiterjeszti ezt. Másrészt viszont az is a célok között szerepelt, hogy összefoglalja az akkori pletyka kutatás állását, és ezért a 2000-es évek elején írott pletyka kutatások szerepelnek is benne, de szerencsére azóta is rengeteg elemzés jelent meg a pletykával kapcsolatban, világszerte egyre több műhelyben foglalkoznak ezzel, úgyhogy az előbb említett könyv, amit Bodor Eranusz Eliza a közgazdásszal írtunk, arra törekszik, ez 2020-ban jelent meg, hogy már a 2010-es évek meghatározó kutatásairól is hírt adjunk.
Nekem talán ő jelentem, még van egy kérdésem a múltkori adással kapcsolatban. Beszéltünk sok mindenről, proaktív pletykáról, reaktív pletykáról, majd fogunk beszélni a női, férfi pletykákról. Azt akarom kérdezni, hogy a tegezés vagy a magázás tesz pletykásabbá? Van erre bármiféle adatod, kutatás, tapasztalatod? Tehát, hogyha én tegező viszonyban vagyok veled, akkor gördülékenyebb, jobb, több a pletyka, ha viszont magázzó viszonyban, akkor visszafogottabb?
Ezt azért is nehéz mérni, például nemzetközi viszonylatban, összehasonlításban, mert a különböző nyelvek másképp használják a tegezést és a magázást, van olyan, ahol nincs is magázás. Ami biztos, hogy a tegező viszony az informálisabb, magyarul, Magyarországon, a magázó az formálisabb. Van egy olyan érzésünk, lehet egy olyan érzésünk, hogy akivel tegeződünk, ahhoz közelebb vagyunk, azzal bizalmasabb a kapcsolat. Kétségtelen, hogy a tegező viszonyban könnyebben kicsúszik egy pletyka az ember száján, viszont itt meghatározó az is, hogy aki mondja a pletykát, aki hallgatja a pletykát, és akiről a pletyka szó, azok milyen viszonyban vannak egymással, hiszen lehetek én közeli viszonyban egy olyan emberrel is, akivel magázódom, és vannak például szervezeti kultúrák, ahol a vezérigazgató is tegeződik mindenkivel, ennek ellenére ő mégsem pletykál a recepciósal. Persze az előfordulhat, hogy a recepciós róla pletykál, de ez nem a tegezésnek vagy a magázódásnak a függvénye, hanem a vezérigazgató az a legfontosabb szereplő a vállalatban. És a legfontosabb szereplő minden közösségben kitüntetett figyelmet kap, már csak azért is, mert hozzáigazítjuk a viselkedésünket, normáinkat, normaszegéseinket, ezért tudnunk kell róla, hogy ő mit gondol, mi az, amit esetleg változtatnunk kell, vagy mi az, ami belefér.